Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának. Belefordultunk az év második felébe, ha a nappalok még mindig nagyon melegek is, de a reggelek már hűvösebbek, mint eddig voltak, s ez már előrevetíti, hogy lassan, de vége szakad a hőségnek, közelítünk az ősz felé. Reggelente már a fecskék is csoportos gyakorlatokat tartanak, készülnek az útra. Ezen a nyáron volt részünk melegben, aztán néhány órára rá mondhatni, hogy hidegben. Sokszor közel 20 fokos eltérés is volt egy-egy nap hőmérsékletében, és ennek meg is lett a hatása. E csapongó szélsőségeket kellett nekünk és környezetünknek, növényeinknek és állatainknak is kibírni. De hogy ez miképpen sikerült, arról fogunk beszélni stúdiónkban lévő kertészünkkel, dr. Páfi Dénessel, akit köszöntök itt ismét körünkben. Amit még a műsorról el kell mondani, törzshallgatóink jól tudják, hogy az adás ideje alatt kérdezni is lehet kertészünktől az 575 17 18-as és 19-es telefonszámokon, Magyarországról e számok elé pedig még tárcsázni kell a 00386-2-es számokat, és türelmesen kivárni, amíg bekerülnek a műsorba. Dénes, az időjárásról szóló összefoglalom célja az volt, hogy bevezessem az előttünk lévő számos levél történetét, melyeknek egy része betegséget, más részük valamilyen tápanyag hiányzavart mutat. Kezdjük a szilvafával, mármint a szilva ággal, amin néhány termés van. Gazdája kint már megkapta a jó tanácsot, de azért úgy gondolom, hogy beszélhetünk róla, mert ebbe a térségben nagyon-nagyon sok szilvafának ez a betegsége, ez a problémája, ugyanis már néha érintettük ezt a gondot, de azért, ha kaptunk ma egy ilyen ágat a terméssel, akkor beszéljünk róla. Miért beszül, miért fonnyadott, miért hullik ez a szilva, és mit tud tenni a gazdája, hogy kicsit javítsa e fáknak a kondícióját?
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, Klárikát. Valóban egy komoly kárkép vagy kórkép gyűjtemény van itt az asztalomon, és akkor kezdjük a szilvával. Sajnos a csontias gyümölcseink, gyümölcsfáink, gyümölcsfajaink és fajtáink egyik legelterjedtebb kórtani problémája vírusbetegség. Különösen a szilváink vannak tele vírusokkal, ezek közül is elsősorban a sarkavírus az, ami leggyakrabban megtalálható. Nem véletlen, hogy a hajdani Jugoszláviába, Csacsakon például, ugye nemesítették a vírustoleráns vagy rezisztens szilvafajtákat, ez a csacsaki Rodna, Najbolyai és társai, vagy a 1920 és 30 között Amerikában nemesítették a Stanley nevű szilvafajtát, amin ugyan látensen ott van a vírus a levélen, tünetjeiben, de magát a termést nem fertőzi és nem károsítja. A elvadult besztercei szilvák, ami itt van most mintaként, gyepű szilva, ez tulajdonképpen olyan fát nem is találnánk szinte, amiben ne lenne benne ez a vírus. A kérdés csak az, hogy mennyire tud tüneteiben megjelenni, vagy netalántán gyümölcs deformációba kárt okozni, vagy problémát okozni a gyümölcsnél. Ezek a szilvák, amik itt vannak előttem, tipikusan mutatják a sarkavírus tüneteit, kívülről rüskös, egyenetlen felület, belül pedig bordós elszíneződés a mag körül, súlyos esetben a magnak egyik fele csonthéj nem fejlődött ki rendesen, míg a másik felé teljesen épp. Egy a lényeg ezekről a vírusokról, hogy sajnos velük együtt kell élnünk. A szúrószívószájú kártevők írtása, levéltetű trips írtása az gyengíti a fertőzés esélyét, de igazán meggyógyítani ezeket a növényeket nem tudjuk. Érdekes, hogy a fa élettartamába nincs konkrét adatunk, hogy mennyire befolyásolja a fa élettartamát. Ugye a szilvafélék különben se hosszú életű fák, 15-20, maximum 25 év, ritka 30 év fölötti szilva, ott már nagyon jó körülmények között kell annak a fának lenni, és itt van egy lehetőségünk javítani a helyzeten, hogyha a fák kondícióját egy kicsit javítjuk, növeljük tápanyagellátással, akkor kevésbé fog jelentkezni ez a tünet, illetve a fél termés már a szilva egyik felét érte valatta, jobban kifejlődik, mint a vírusos másik fele, vagyis gazdaságilag értékesebb lesz. Egyébként fogyasztható, feldolgozható bárminek, a fertőzött gyümölcs, ilyen probléma nincs vele.
Tehát úgy, mint az embernél, jó kondícióba kell lenni, és akkor sok mindent át lehet vészelni.
Így igaz. Na most a jövőre nézve pedig azt tudom javasolni, hogy bár a besztercei szilvának és az elvadult változatának is megvannak a maga előnyei. Egyik az igénytelenség, ugye? A másik pedig a magas cukortartalom és kellemes ízvilág. Ugyan apró gyümölcs, a szalvány készítésre eleink ezt használták, mert nem volt más, de hát azért valljuk meg őszintén, mikor megaszalódik egy ilyen kis szilva, akkor a mag súlya az több, mint a beszáradt hús tömege maga.
Ezért, ki kell magozni?
Igen, ez nem elég, még egy negyed dióbél gerezdet is bele kell tenni mag helyére, akkor már igazán kellemes. De például egy a csacsakiak közül talán kevésbé, de a Stanley nevű fajta, ami faiskolai lerakatokban rendszeresen kapható, minden éven rendszeresen terem, nagy gyümölcsű, tehát húsban gazdag, lényegesen jobb a hús magaránya, mint például a besztercelieké, aszalásra is és egyéb célra is alkalmas, igaz, ízvilága szerényebb, cukortartalma még szerényebb, de ha nem párlatnak használjuk fel a szilvát, akkor hozzá lehet tenni a hiányzó cukrot, ha valakinek ez hiányzik. Konzerviparnál a cukor nem hiányzik, mert azt mondja, bármikor hozzá tehető. Úgyhogy jövőre nézve a telepítésnél a vírustoleráns, illetve vírusrezisztens fajtákat helyezzük előtérbe.
Tehát ennyit a szilváról és a itt lévő termésről. Nézzük a többi levelet, ami ön előtt van.
Mellette fekszik egy szőlőhajtás vég, ami befejezte a növekedését, mert kiegyenesedett a vitorla. Ugye a szőlő addig nő, amíg görbe a vitorla, és az nem rendellenesség nála, az a természetes állapot. Rövid iszközek jellemzőek ugye erre a hajtásra. 4 nem éri el az 5 centit se egymás közti távolsága az iszközeknek. Befelé görbülő levél, törékeny, merev levélre jellemző erre, kifakult zöld szín, tehát világos zöld szín. Ez a liftor vírusoknak a tipikus tünete.
Miért jelent veszélyt? Vagy miért gondolja, hogy ez egy veszélyes vesző darab?
Na most ugye azért, mert én nem vagyok abban biztos, hogy itt már nem lépett közbe az aranyszínű sárgulást előidéző másik probléma, amit természetesen csak laboratóriumi körülmények között lehet eldönteni tünet alapján, nem, mert ennek a hajtásvégnek a tünetéből csak egyetlen dolog hiányzik az aranyszínű sárguláshoz, mivel fehér fajtáról van szó, ugye ott sárgula levél, az zöld levél, a színes fajtáknál pedig bordóval sötétté válik, hogy itt nincs elszíneződés. De a tünet egyébként minden pontosan megegyezik az aranyszínű sárgulással. Védekezni ezzel ellen se tudunk sajnos, kivágott.
Csak a kártevő ellen, ami
bár
terjeszti
igen, a
valódi
kabóc ellen, igen, de ha ezt a, nem a zsárgulás vírus liftorja okozza, hanem másik liftor betegség, akkor csak a kivágás. Itt van eljöttem egy nagyon szép tarka levél, ami a zöld színből a levél átment szinte teljesen fehér színné a zöld szín, csak a levél erek, és közvetlenül az erek melléki rész marad zölden. Nagyon érdekes, hogyha ez most egy hajtásban lenne, ezek a levelek, számtalan ilyennel találkoztam, nem először az idén, hogy egy bizonyos növekedési szakaszon ez a tünet megjelent, utána teljesen normális levelek színben, formában fejlődtek tovább.
Ezt én hoztam itt az egész tőke ilyen.
Igen.
És egy sávba. A szőlőben egy sávba, tehát 2-3 soron keresztül egy ilyen ferde sávba pár tőkén jelent meg.
Érdekes, mert ugye ez lehet mikroelem hiány, de lehet ez valami vírusfertőzésnek is lehet a tünete. Így ennek alapján eldönteni nagyon nehéz, de erre a kettőre tudok tippelni. Ha vírus, az ellen védekezni nem tudunk. Ha viszont nyomelem hiányról van szó, akkor például egy foldüngeres beavatkozás, csak legalább pár tőkénél, hogy legyen kontroll, különbség, hogy amit a környékét, tőkének a környékét legalább 2 deka négyzetméterre vetített foldüngerrel beszórtunk, akkor ez a tünet eltűnik, megjavul, vagy továbbra is fennáll. Mert a foldünger nitrogén-foszfor-káli összetétele ideális a szőlő tápanyag ellátásához, viszont az a 4% nyomelem, ami bent van a kombinációba, ebből ugye 0,5% nem a vasgálic, hanem a másik zöldítő növény tápanyag, ami ha valóban tápanyag hiány, akkor a leveleket meggyógyítja, mert újra kizöldülnek. Nem ezek a tünetes levelek, hanem az új hajtásos levelek. Azok már teljesen épek.
Az idei évben erre a furcsa időjárásnak következtében rengeteg ilyen tápanyag hiányra vagy felvételre visszavezethető apróbb, nagyobb hibák láthatók a növényeken.
Na most, az előbb arra céloztam, hogy ha egy hajtáson nézzük, és ott van, mert van ilyen az idén elég sok, 5-6 levél is egymás után, ami teljesen eltérő tüneteket, de hasonlóan ehhez, vagy sárga tünet, vagy kifehéredő tünetet, és visszaaprult levelet mutat a szőlő hajtása. Aztán, mikor megváltozik valami a növény körül, utána meg teljesen normális leveleket hajt tovább a növény. Na most, hogy ez milyen élettani jelenség következménye, átmeneti vízhiány, átmeneti tápanyag vagy nyomelem hiány, vagy éppen ellenkezőleg löketszerű víz, és akkor olyan anyagok kerülnek a nedv keringésében a növénynek, amivel így reagál, aztán amikor visszaáll az egyensúly, akkor meg újra normális leveleket hajt a növény, mert természetes tavasszal is normális leveleket hajt. Következő tünet, az előbb említett foldünger nem csak gyökéren keresztül használható, hanem lombon keresztül is. Tehát, ha megpermetezzük, maximum 0,5%-os töménységű, tiszta oldatával a foldüngernek ezeket a növényeket, akkor szinte egyik napról a másikra érzékelhető, hogy lesz-e változás, ha nyomelem hiányról van szó, vagy pedig nem. az előbb említett vas és egyéb tápanyag, mikroelem különösen be tudja folyásolni ezt a jelenséget, de ugye, amint említettem, a foldüngerben jelentős mennyiségű ezeknek a nyomelemeknek a tartalma, ezért kiváló hatású. Következő egy nagyon szép tarka-barka levél, ami a zöld levélen elszórtan, hosszanti barna csikok formájában jelentkezik a levélen, és a barna csíkokat sárga szegélyezi. Az eszkának az első tipikus tünete ez. Bent van az eszka ott már a tőkébe, hogy még nem hullott le a levél, és mint gutaütésszerű tünet még nem jelentkezett, majd lehet, hogy jövőre jelentkezik.
Tehát de ez már mutatja, ez hogy már, gyengül a tőke.
Ez már gyengül, így van, így van. Következő két levélen nagy elhaló folt található, barna folt, de nagyon jelentős, különösen az egyiken a levélnek szinte 50%-a elhalt barna folt. Ez tipikusan a szőlő orbáncnak a tünete, tehát itt nem peronoszpóra kiverődés ott lenne alatta, ez peronoszpóra lenne. Ez a tipikus orbánc tünet, és már látjuk a kis sötét pontokat, ami a szaporító képlete a gombának, és jövő évben különösen ezen a levélen látható finoman a apró, nagyon finom kis tűszurásszerű tünetek.
Tehát ez már egy betegség, nem tápanyaghiány, vagy
valamilyen
felvételi
ugye,
hiány?
Ez már kóreset, a peronoszpóra és lisztharmat mellett az egyik legrégibb szőlőbetegségünk, mert újabban sajnos csőstől jönnek az ujjak.
Ezekről még majd szó is lesz a következendőkben.
A fekete rothadástól
pont
kezdve.
Erről nem találtam olyan levelet, pedig keresgettem.
Sajnos
hál' Istennek.
Sajnos én találtam nem is keveset. Levelet is, termést is, és sajnos hajtást is. De a hajtás fertőzésnél most egy jelentős kártételt mutató újabb kórokozó lépett fel, ez a fekete foltosság. Kora tavasszal az induló hajtás tövénél jelentkezik a tünet. Az idén leghosszabb fertőzés az a 4-5 leveles állapotig ment fel ez a betegség. Egy újabb, hogy mondjam, lehetőség, vagy alkalom, vagy szükséglet a növényvédelemre, mert pontosan még azt se tudjuk, hogy mely szerek hatnak ellene. Vannak, akik úgy a fekete foltosság, mint a fekete rothadás ellen a rezet tartják a leghatékonyabbnak. Más irodalom szerint a fekete rothadás ellen a ditán, mint kontaktszer, illetve egy tipikus felszívódó lisztharmat elleni készítmény kombinációját tartják a leghatásosabbnak, ez pedig a Szisztán Dupló nevű szer, de az az igazság, hogy ezek még gyerekcipőben járó betegségek.
Innen majd folytatjuk, mert időközben van egy hallgató a vonalban, aki szeretne kérdezni, így hogy megérkezik az első kérdés is a műsorunkban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Magyarországról szeretnék kapcsolódni. Az a kérdésem, a sárga barack, rózsabarackon megjelent a törzsén ilyen mézgásodás, hogy azzal mit lehet tenni. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem az, hogy a gránátalmafám 3-4-5 éves már, és minden évben csak egy-két virágot hoz, hogy mit lehet azzal tenni, hogy több virág legyen. Köszönöm szépen.
Mi köszönjük a kérdést. Hát az első, a kajszi barackfák mézgásodása ugye nem csak a kajszira jellemző, hanem az őszire is, de az ön esetében a kétféle barack, a sárga barack, rózsa barack, ugye változata a sárga baracknak, ezen jelent meg. Legtöbbször Mézhiányra vezetik vissza ezt a problémát.
Igen.
De kiderül, hogy ahol méz ellátottsága megfelelő a növényeknek, ott is előfordulhat a mézgásodás. Tehát ilyen értelemben beavatkozással, tápanyag vagy egyéb beavatkozással nem tudunk ellene védekezni. Egy biztos védekezési lehetőségünk van, mikor eső után jól felásznak ezek a mézgás, hogy mit mondjak, golyvák, igen, akkor ugye könnyen eltávolítható surrolókefével, nem drótkefével, surrolókefével, és a kitisztított mézgás felületet 10-20%-os ecettel ecseteljük be, és 2-3 évre megoldódik a probléma. Mikor újra jelentkezik, akkor meg kell ismételni ezt az eljárást. Ami pedig a gránátalmát illeti, hát ott nagyobb bajba vagyok, mert nekem is olyan gránátalmám van, csak ami évente egy-két virágot hoz. Azt hiszem, hogy itt mellé fogtunk a fajtának. Mert ugye vannak olyan fajták, amelyek szinte tömegével hozzák a virágokat és a termést is. Én azt
Sajnos a szomszédomban is ilyen van, és csak irigykedek, hogy az enyémben meg nincs.
Tehát a szomszédban is ugyanez a fajta van, és azon van.
Igen, igen. Arról lett lehúzva.
Arról lett lehúzva.
Pár évvel ezelőtt.
Akkor viszont önöknek kell ott megtalálni az okot, hogy miért van a szomszédén, és miért nincs az önén, mert én csak akkor abban keresem az okot így távolból, hogy ott valami tápanyag közeg, amiben ültetve van, hogy ott van valami eltérés, vagy a tápanyagellátásban, korábban biztos van eltérés ugye a fáknak, cserjéknek.
Igen, persze, hát ez egy 50 éves fa, az enyém meg van 4-5 éves.
50 éves?
Igen.
Akkor tőlem...
És át is lett telepítve, mert nagyszülőknél volt, és mégis kibírta.
Szabadban?
Igen.
Tökéletes. Akkor viszont legyen türelemmel még 50 évig, hogy az önét
És arra azt még hadd kérdezem, hogy metszeni tavasszal, ősszel vissza kell egy kicsit metszeni, azt talán serkenteni a virágzást, vagy hagyni kell, ahogy magától nő.
Visszakérdezek, a szomszéd metszi.
Ők metszik, igen, ami már nagyon...
Na, mert ezt akarom csak mondani, szomszéd. Hogy ritkító metszése, ugye, amikor már elsűrűsödik a korona, legfeljebb annyi, de ott a hajtások visszavágása egyéb, ilyen metszés nincs a...
Nincsen. Nagyon szépen megköszönöm.
Mi köszönjük a kérdésért, csókolom, viszonthallásra.
Ha nincs több kérdés, és úgy látjuk, hogy nincs, akkor azért térjünk vissza még mindig egy kicsit a szőlőhöz. Hát lassan a permetezések sorának a végéhez közeledünk, azért még van előttünk, de ezekhez az utolsó permetezésekhez mit ajánl, egyáltalán hol tart a fejlődésében, és akkor int a technikusunk, hogy van egy újabb kérdező, inkább az ő kérdését hallgassuk meg. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is szeretnék a mérnök úrnak egy kérdést föltenni. A spárgobabom karus most már 2 éve nem terem. Minden éven ültetök mindig, és nem terem, nem virágzik. Mi lehet ennek az oka? Szépen felfut a botjára, de nincs rajt.
Szabad megkérdezni, hogy Juliska babról, vagy tűzbabról van-e szó?
Hát ez a spárgot, ugye ez a... Hát boltba veszem mindig, nem?
Pillanat. Színes virága van.
Igen, igen. Tehát... Nincs neki virágja. Semmi, csak levele, meg a futója.
Semmi más.
Semmi más. Hogy mi tört, mi lehet a...
Mondja, nitrogénben nagyon gazdag az a terület, ahova ez ültetve
hát,
vagy?
Úgy hiszem, hogy gazdag.
Akkor itt az. Itt
mert
az
nagyon bő, nagyon bő a levele.
A növekedés, vegetatív. Itt keressük az okot.
Igen.
Ugyanis
igen.
Ugye a pillangós virágú növények, mint a babfélék is,
igen.
Ezek önmaguk is gyűjtik a nitrogént. Ha ott plusz nitrogén van, ez olyan vegetatív növekedést idéz elő náluk, hogy vagy nincs virágrügyképződés, vagy ha van is, termékenyülés nélkül lehullik a virág.
Akkor ennek ez a hibája. Mert ugye vettem ezt a virágot és ezt a futóillem, mint a bab, nem?
Igen.
Gyönyörű ez a törcsére, kék virága van neki.
Igen.
És azon sincs egy virág sem.
Akkor egyértelmű, hogy ez lehet a probléma, viszont javaslom, igen. Hogy arra a területre, ahol jövőre fogja ültetni a babot, igen. foszfori és káliumütrágyát juttasson ki.
Azt vigyek, akkor jó.
Mert nitrogén ott van, de foszfor és káli, ezek fogják segíteni a virágzást és a termelést.
Köszönöm a kérdést.
Kérem.
Kérem.
Tehát akkor egyáltalán hol tart a szőlő a fejlődésébe, hány permetezés vár még ránk, és mikorra satszolja ön a szüret kezdetét, mert azért tapasztalatból a szőlőbe járva mit lát?
Hát nagyon eltérő viszonyokat.
Eltérő viszonyokat?
Nagyon eltérő viszonyokat. Tegnap jártam éppen egy olyan szőlővel Bucsúszentlászói hegyen, ahol korai vagy középkorainak nevezhető fajták egymás mellett cserszegi fűszeres, ezerfürst. Aztán kicsit átcsúszik októberbe érés ideje a pártiának, ugye? De egyfajta ott van közte, ez az engő, ami egy hét múlva szedhető lenne, minimum 16-17 cukorfokkal, gyönyörű kifejlett bogyók, aranysárgák már, puhák, fogyasztható, élvezhető.
És míg... akkor innen folytatjuk, mert van egy kérdező a vonalban, van egy kedves hallgatónk, aki kérdezni szeretne, halljuk az ő kérdését.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tessék mondani!
Én szeretném megkérdezni, hogy a robinát át kellett ütetnem másik helyben, mert ilyen klasszikami anyagban volt, aztán el volt repedve, aztán kezdett szárolni. Na most én ezt kétfelé szedtem. És elütettem, aztán lepotyogott neki a levele. Ez vissza fog hajtani?
Szeder.
Tehát tüskementes szederről van szó.
Igen.
Igen. Hát ha lehullott minden levél, és igen, még zöld a szára a szedernek,
igen,
akkor van remény, vagy esély az életben maradásra. Hát igen, most a vízellátottság azt hiszem megfelelő a növénynek.
Minden este öntözök, de van, úgyhogy megvárom a reggelt, aztán hűvösebb van, hogy reggel öntözök.
De hát ugye most azért a csapadék viszonyok is olyanok, hogy a természetes vízpótlás is megvan. Milyen konténerben volt ez, fólia, vagy miben volt ez a növény?
Plasztika edénybe.
Tehát fólia, vagy műanyag edény?
Műanyag edény.
Edény. Mérete körülbelül?
Hát körülbelül egy olyan 40 literes.
40 liter?
Aztán volt repedve. Aztán a tői hozzament a napfény, nem? Tehát... Aztán a küsejes ide kezdett szárolni neki. A küsejét, hát gondolom szélyen szedtem, aztán ami szél volt, azt elütettem.
Tehát 40 literes edény, ami el volt repedve.
Igen.
És ott a gyökerét is érte a nap.
Igen.
Na most, ugye...
De én ezt öntöttem minden nap.
Igen, csak hogyan tartotta meg a vizet ez az edény, amikor az oldalán kifolyt a víz?
Ja, ez,
ez a probléma. Azért a kezdett probléma száradni, ugye?
Azért kezdett a küseje száradni.
Pontosan. Úgyhogy bízunk abba, hogy amit még zölden elütetett, és azon volt valami gyökér?
Hogyne?
No, hát akkor...
Gyökér, meg szép gyökere, erős gyökere.
Akkor meg fog az élni. Meg. Csak vigyázzon...
De most nem bogyogod neki a levelet.
Nem baj. Ha zöld a hajtás, akkor ki fog hajtani. De a vízellátás...
Én emetettem föl, hogy néztem. Rájó két hétre, és még mindig zöld neki a...
Ez a lényeg. Ez a lényeg. Hogy él még a növény.
Ki most fog a... még egyet kérdezem.
Igen.
A kákit.
Igen.
Az későbben hajtott, mint a másikak. De nagyon szép.
Már... több fajta
már az, hogy júliusban kezdett kihajtani.
Több fajta kákia van?
Hát két fajta van.
Igen.
És az egyik, az ahogyan hoztam, szép levelei volt neki, gajai voltak neki, az nagyon a szuper.
Igen.
De valami húzza a levelét össze. És nézegettem nagy tüvegge, hogy pókok lennének, vagy valami illenféle. De azt mondják, hogy ezeket a fajta fákat nem kell permetezni.
Igen, ezt mondják.
Ezt mondják, igen.
Ami nekem van fa, szintén két fajta, az egyik, az már több éves termőfa.
Igen.
Én azon még nem láttam semmiféle rendellenességet.
De ez mind fönt a tetejében.
Igen, de ugye, amikor így össze van csomózva a levél, ahogy ön mondta, összehúzta a leveled valami.
Valami, igen.
Ugye ez a tipikusan a sodrómolyokra jellemző tünet, és ugye az, hogy a hazájába természetes élőhelyén ez a növény nem, nincs neki semmi kártevője, de nálunk lehet, hogy a gyümölcsös közelsége, vagy az erdő közelsége olyan sodrómolyokat produkál, ami viszont megkóstolja ezt a növényt, és hát, ha ízlik neki. Na, egy a lényeg, emiatt ne permetezzen, mert ez semmiféle problémát nem okoz a kakifánál. Az a késői kihajtás, az viszont izgat engem, nem a vanília nevű fajtáról van ott abban az esetben?
De igen, na, vanília.
Igen, ugye mert az egy később hajt, és hát sajnos érzékeny a hidegre, ezért is hajt későn, de aztán behozza a lemaradást, mert utána nagyon erőteljesen belódul.
Na most még egyet kérdezek.
Igen.
Ezen télen be kell takarni?
Hát ugye azért a vaníliát az célszerű lenne takarni legalább 3-4 éves koráig. A többinél nincs ilyen probléma.
Kukoricaszára?
Kérem?
Mivel között? Kukoricaszára?
Kukoricaszár, minden olyan szerves anyag, ami hát véd a hideg ellen, egy a lényeg, ne fóliával borítsa be.
De jó, hanem ilyen papírre.
Így van, mert abból csak probléma származik.
Igen. A kákinak, annak meg leszáradott teljesen a levele, és mostant új buhajt.
Az, ami korábban kihajtott, vagy ami későbben hajt?
Ami korábban kihajtott.
Na most ugye azért a kákiról azt minden irodalom leírja, hogy...
Nem káki, a kivi.
Azért mondom, mert ugye a káki az nagyon vízigényes, tehát ott az öntözést lehet azért, ne hagyjuk.
Az öntözés az megvan, ahogy igen. A maga mondta, 10 liter legalábbis fánk.
Így van, így van.
Na most én úgy csináltam, a közepében benn van egy olyan 6-5-ös karú.
Igen.
És az úgy van igyenesen elvágó, és az ki van véve minden este, és oda beleönt, hogy 10 literes kanna víz, oda vizet beleöntöm a kannába, és abba öntözöm.
Azért egy-két estét hagyjon ki majd ebből a minden estéből, mert a sok víz se mindig biztos...
Nem hagyjon kemény.
Így van, nehogy a növény reagál arra egyébként, hogyha sok a víz, de a heti kétszeri öntözés a 30 fokos melegbe bőségesen elég, ha azzal a 10 liter vízzel öntözzük legalább.
Jó.
Köszönjük a kérdéseit.
Köszönöm szépen.
További eredményes kertészkedést kívánok.
Köszönöm.
Tehát ott tartunk, hogy szőlő, hogy igen. Lassan egyes fajták már kezdenek élni.
Igen, itt a zengőről volt szó. Míg a másik fajták bogyói haragos zöldek, még nem érték el a teljes méretet. Itt már nevezhetném az olasz rizinget, a furmintot, a háznövelőt, vagy éppen a pátriát, amit az előbb említettem. Tehát azért mondtam, hogy változó a fejlettsége a szőlőknek, és ugye azért izgalmas ez a dolog, mert addig, amíg nincs megfelelő cukortartalma a bogyónak, sajnos a lisztharmat fertőzés is fennállhat, a fekete rothadásnál pedig egyértelmű, hogy fennáll a fertőzés veszélye, mert a fürtöket, pontosabban a bogyókat csak a 8-10-12% cukortartalom után nem fertőzi. Addig még mindig fertőzheti. A levélnél egy más a helyzet. A levélnél a 5-7 napos levelek azok, amit de érzékenyek fertőzni. Ha már elmúlt 5-7 napos, megerősödött a levél, utána már a levelet nem fertőzi. A hajtásnál szintén a fiatal hajtás fertőzi, ezért most fent találjuk a magasabb régiókban a hajtás végeken inkább a fertőzést.
Fürtön, hogy lehet felismerni ezt a fekete rothadást?
Fürtön a fekete rothadás tulajdonképpen ez alatt a bogyót értettem, én nem magát a fürtöt, hanem a bogyót, ami barna, nagy kiterjedésű folt formájában jelenik meg, első tünet, a közepe kifehéredik ennek a barna foltnak, és ez a barna folt, ahogy kiterjed a bogyóra, teljes felületére, egyre inkább átmegy sötét színbe, mire aztán mumjává válik a bogyó, összeaszalódik, akkor teljesen fekete színű lesz. A levélen a tünet foltok formájában jelenik meg, az előbb ugye itt a, láttunk egy Szőlő Orbánc által fertőzött leveleket, ezek nagy, nagy foltok. A fekete rothadásé kisebb foltok, és mindig sárga övveszi körül ezeket a barnuló elhaló foltokat. A hajtáson pedig a nódusznál jelenik meg elsősorban a tünet, elhaló barna elszíneződéssel, ami aztán végén szintén fekete formát ölt. Nem tévesztendő össze a peronoszpóra fertőzéssel, ugyanis a fekete rothadással fertőzött hajtás folytatja a növekedését kisebb mértékben, de a peronoszpóra által fertőzött hajtás az befejezi a növekedését. Ott tovább nincs növekedés.
És amúgy mikor és hogyan kell ellene védekezni? Mert hát ugyebár ez egy újdonság a szőlőtermelők számára.
Az előbbi telefonálónál ott szakadtunk félbe, vagy maradtunk félbe, hogy még gyerekcipőbe jár a védekezés is ellene, mert egyes termelők, ahol nem magyarországi, hanem külföldi irodalom alapján a rezet tartják a legfontosabb védekezési eszköznek, mások a ditánt és a lisztharmat ellen használatos szisztán duplót kombinált alkalmazását, tehát kontakt és felszívódó, próbálkozunk, hogy mi lesz majd a legjobban bevált szer, erre folynak kísérletek, bízunk benne, hogy egy-két év múlva kialakul a megbízható védekezési forma.
Tehát ez egy újdonsült betegség, de van egy másik ebbe az időszakban, ami nagyon gyorsan és könnyen fölléphet, hogyha olyan lesz az időjárás, ez pedig a szürke rothadás. Milyen körülmények megfelelőek ennek a gombának?
Hát ugye ez egy nagyon szívós jószág. Ennek elég az 1-2 fok plusz, majdnem azt mondtam, hogy szinte mínuszba is fertőz, még a peronoszpórának, lisztharmatnak a magas hőmérséklet, vagy például az említett fekete rothadásnak 27 Celsius fok a fejlődési küszöbe. Ha ezt eléri a hőmérséklet, és van cseppfolyós víz, és itt van a fertőzés veszélye és gyakoriságának lehetősége, 6 óra alatt csirázik a spóra. Rendkívül gyorsan. 27 Celsius fok és cseppfolyós víz. A szürke rothadásnál nagyon fontos a nedvesség, a párateltség, és lehetőleg például a szőlő esetében ugye általában a nyílt sebb felületek azok, amiken fertőz a kórokozó, jégverés, bogyófelrepedés, ezek a tipikus fertőzési kapuk, és 3 időszak tulajdonképpen a védekezésnek a gerince. Az első időszak közvetlen elvirágzás után, mivel a kórokozóra jellemző az, hogy nem csak parazitaként, élő növény fogyasztásaként tud megélni, hanem korhadékon is, szaprofitaként is képes megélni. Ezért ugye A virágmaradványok, azok a legfinomabb szerves részek ott a szőlőfürtön belül, ezen jelenhet meg elsősorban a szürke rotarás korokozója, ezért van az első védekezés közvetlen elvirágzás után, ezeket a finom szerves részeket sterilizáljuk, úgymond a szürke rotarás elleni készítménnyel. A második védekezés a fürtzáródás előtt, amikor utolsó lehetőség van a fürtbe is bepermetezni, és a harmadik védekezés szüret előtt az időjárástól a fertőzés esélyétől, lehetőségétől függően, és a szüret idejétől számítva, a szerek várakozási idejét betartva, hiszen a 7-11 napos szerek általában ezek, előtte egy-két héttel még lehetőség van a permetezésre.
Tehát ezt az utolsó permetezéssel lehet kombinálni, és tehát ugye, az utolsó rezes permetezéssel.
Na most nem célszerű.
Nem célszerű, de miért ugye, nem?
Nem, ugyanis ezek a legdrágább szerek. Ezeket fürtre. A záró permetezést a szőlőnél pedig, ugye rézzel és kénnel célszerű végezni, az viszont lombra. És erre nagyon szeretném fölhívni a termelők figyelmét, erre a záró permetezésre. Az idén úgy meglepett bennünk az atka, a szőlőlevél atka, nem csak a nagyon érzékeny fajtáknál, hanem a közepesen vagy alig érzékeny fajtáknál is, ahol nem volt lemosó permetezés, vagy nem volt előző éven záró permetezés, ott bizony a 2-3 levél is rongyossá vált, mert az atka annyira leszívta. Ennek oka ugye az volt, hogy megfelelő mennyiségű atka mehetett előre, mert nem volt záró permetezés, a tél nem károsította, mivel enyhe volt a tél, és a tavasz egy nagyon jelentősen hozzájárult a kártételhez. Hűvös tavasz volt, lassan fejlődött a szőlő, magyarul majdnem többet elszívotta az atka, mint amennyit pumpált a növény. És ez jelentkezett igazán a kártétel tünetében, elsősorban. Tehát a záró permetezésnél a kénnel ugye jelentősen tudjuk gyéríteni az atkák számát, és ezt lehetőség szerint a lompollás előtt minél későbbi időpontra tegyük, hogy valóban minél nagyobb atka populációt tudjunk kénnel sterilizálni, vagy eltüntetni a szőlőnövényről. Lisztharmat ellen szeretném még a figyelmét felhívni a termelőknek, tehát a lisztharmat még a késői fajtáknál igenis tud meglepetést okozni, tehát oda kell figyelni. A zöld munka ilyenkor nagyon lényeges, úgy a szürke rotarás ellen is, mint a lisztharmat ellen is. A öreg leveleket, fürtöket takaró idős leveleket távolítsuk el, tegyük szellőssé, fényessé a fürtzónát.
Tehát ez most egy nagyon fontos feladat. Még talán belefér az a kérdés, szintén egy mediterrán növény, és ez a hallgató rögtön azután a műsor után, tehát a múlt havi műsor után jelentkezett kiwi. Fiatal kivikről volt szó, és rohamosan kezdett száradni a levél széle körbe, ahogy elmondta a kedves hallgató akkor nekem telefonba, és attól félt, hogy ezek a kis kivik nem érik meg a következő adást, hát próbáltam neki tanácsolni, hogy adjon meg mindenfélét, mindenféle jót a növényeknek. Mi okozhatja ennyire gyorsan egy levél száradását? Nem egy-egy, hanem minden levél körbe száradását.
A kiwi ugye Mediterráneumból származik, és ott szőrös levele van ugye a kiwinek, sok vizet párologtat, ezért amikor átmenetileg nem áll megfelelő mennyiségű víz rendelkezésére a növénynek, próbál megszabadulni a párologtató felületétől, és körkörösen a levél széle kezd barnulni, elhalni, ennyivel kisebb lesz a levél, kisebb lesz a párologtatás. Ez ellen csak megfelelő víz öntözéssel lehet védekezni.
Mennyire mélyre megy le a kivinek a gyökérzete, főleg egy fiatalabbnak?
Fiatal növénynek nem megy mélyebben a gyökere, 30-35 centinél mélyebben. Főleg, hogyha az a konténeres volt az a kiwi, ami ültetve lett, ugye annak meg össze volt csomagolva a gyökere, abból elég nehezen indul, szabadul ki a növény, de inkább a felszín alatt közvetlen a 10 és a 20 centis mélységben van legtöbbször a gyökere.
Hát a konténeres tőlő egy kicsit idősebb volt, mert alig, ha nem úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy 3-4 évesek a növények, de valószínűleg, hogyha nem volt megfelelő az időjárás, meleg van, hideg van, kevesebb a csapadék.
A talajmunk, talaj az előkészített, hogy megfelelő megdolgozott talajba, vagy csak egy gödörbe lett beütetve, mellette aztán ott van a
kemény rész. És
ugye,
akkor nem
ezek nagyon be tudják folyásolni.
De elfogyott a műsoridőnk, úgyhogy gyorsan, kedves hallgatóink, mást nem tudunk tenni, mint elköszönünk, tehát megköszönöm dr. Páfi Dénesnek, hogy válaszolta a kérdéseinkre, önöknek, kedves hallgatók, pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék a Kertész Válaszol című műsorral, egy hónap múlva, szeptember 1. keddjén ismét fogunk jelentkezni, tehát a jövő havi viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.